Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 326. dicséret első és második versét énekeljük fennálló énekként. A 326. dicséretünk első verse így kezdődik: Dicsőség mennyben az Istennek. A gyülekezet foglalja el helyét, és a 325. dicséret mind az öt versét énekeljük: Szívünk vígsággal ma bétölt. Most pedig, kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, úgy, amint Máté evangéliumának első részéből a 18-tól 25-ig terjedő versekben olvassuk.
Jézus Krisztus születése. Jézus Krisztus születése így történt. Mária, az ő anyja, eljegyeztetett Józseffel, de mielőtt egybekeltek volna, viselős lett a Szentlélektől. József pedig, az ő férje, igaz ember volt, és nem is akarta megbélyegezni feleségét, el akarta tehát titkon bocsájtani. Amíg ezen tűnődött, íme az Úr angyala álomban megjelent néki, és ezt mondta: József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni Máriát, a feleségedet, mert ami benne fogantatott, az a Szentlélektől van. Fiat szül, és nevezd őt Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét bűneiből. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a proféta által, aki így szólt: Íme a szűz fogan méhében, és fiat szül, és annak nevét Immánuelnek nevezik, amely azt jelenti: velünk az Isten. József pedig felselkent álmából, és úgy cselekedett, amint az Úr angyala parancsolta neki. Magához vette feleségét, de nem ismerte őt, amíg meg nem szülte elsőszülött fiát, és Jézusnak nevezte őt. Csendesedjünk el, és imádkozunk. Áldott legyél, mennyei atyánk, hogy ezen az elsős, szeles napon ilyen sokan itt lehetünk a te házadban. Kérlek, Uram, arra, hogy ne egy rutin legyen számunkra, hogy minden évben karácsonykor összegyűlünk és hallgatjuk a te Isten tiszteletedet, és utána hazamegyünk és ugyanúgy cselekszünk, mint ahogy eljöttünk ide. Köszönjük neked, Urunk, azt, hogy te Józsefet igaz embernek tekintetted, és áldott legyél azért, hogy a megszületett Jézus Krisztus miatt mi is azokká lehetünk a hit által. Arra kérünk, Urunk, hogy te nyisd meg a mi szívünket, te csendesíts le bennünk minden más zajt, és add, hogy a te igédre tudjunk figyelni. Küld a te szent lelkedet, hogy puhítsa a mi szívünket, és befogadóvá tegye, hogy ne csak hallgatói legyünk a te igédnek, hanem otthonainkban, mindennapjainkban megcselekvői is. Kérlek, könyörülj a te szolgádon, aki most hinti az igét a mi szívünkbe, és kérlek, szólj hozzánk Jézus Krisztus által. Amen.
Amen. A mi Istenünk bűnbocsátó kegyelmét Lukács evangéliumának 5. részéből, a 20. versből hirdetem nektek. Ő pedig, tudnélik Jézus, látva hitüket, így szólt: ember, megbocsáttattak a bűneid. Amen. Az ige hirdetésére készülve a 328. dicséret első versét énekeljük: Jöjjetek Krisztus dicsérni. Istennek az a szent igéje, melynek alapján az ő lelkét segítségül kérve szeretném az ő üzenetét hirdetni nektek, írva található a felolvasott karácsonyi történetben, azon belül is három igeversben, a 21., 23. versben, valamint a 18. vers első felében a következőképpen. Fiat szül, és nevezd őt Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét bűneiből. Ime a szűz fogam méhében, és fiat szül, és annak nevét Immánuelnek nevezik, amely azt jelenti, velünk az Isten. És végül a 18. vers így kezdődik, Jézus Krisztus születése így történt. Amen. Kedves testvérek, évről évre mindig megünnepeljük karácsony szent ünnepét, de amikor készültem erre az igehirdetésre, eszembe jutott egy régi halleluja ének, ennek az éneknek a 7. hallelujának a kezdete így szól, a jászolban ki az ott. És ez járt a fejemben, hogy ki is az ott, aki a jászolban fekszik, akit a pásztorok imádnak, akiről ez a szép történet fel van jegyezve, vajon tényleg csak annyi az egész történet, amennyi egy karácsonyi ünnepre való? 24. szenteste, 25., 26., aztán talán még sokan vannak olyanok, akik a két ünnep között szabadságot tudnak kivenni, és utána kezdődik az új esztendő, kezdődik az új év, az új munkás hétköznapokkal. A jászolban ki az ott? És aztán ezen a halleluja éneken kívül eszembe jutott még egy közmondás is, egy latin közmondás. Nomen est omen, azaz a név előjel, a név intőjel, a név jelez valamit. Az ókorban ugyanis a neveknek sokkal nagyobb jelentőségük volt, mint manapság. A nevet nem csupán egy külső jelnek tekintették, hanem a személyiség részének. Így látjuk ezt a Bibliában is, hiszen ahogyan olvassuk különösen az Ószövetséget, egymás után találkozunk a beszélő nevekkel. Jákob azt jelenti csaló. Mózes azt jelenti vízből kihúzott. Abban az időben, hogyha ismerték valakinek a nevét, akkor úgy gondolták, hogy hatalmuk van az illető fölött. Sőt, az igazi hatalomnak a jele az volt, hogyha valakinek nevet adtak, vagy valakinek egy új nevet adtak. Ádám így adott nevet az állatoknak. És ezzel jelképezte Isten parancsa, hogy Ádám összehasonlíthatatlanul följebb áll, mint az állatok. De általában a hódítók, és mindig új nevet adtak a legyőzött uralkodóknak, vagy legalábbis sokszor. A babiloni fogságba vitel előtti időszakban olvassuk, hogy egyszer Nékó fáraó betört az országba, és Eljákim nevét Jójákimra változtatta, és így tette meg őt királlyá. Aztán nem sokkal később Nebukadnezáról olvassuk, a babiloni királyról, hogy eljött, elfoglalta az országot, egy új királyt helyezett Izrael trónjára, akinek a nevét, Mattanyát, Citkiára, vagy Sedékiásra változtatta, ugye Károliban így szerepel, talán ez a közismertebb. Mindig a hatalomnak a jele volt, hogyha valakinek nevet vagy új nevet adtak, de mindenképpen az volt a legfontosabb, amikor Isten adott nevet vagy új nevet valakinek. Ilyen példát is, számtalan sok példát látunk az Ószövetségben, sőt az Új Szövetségben is, amikor például Ábrámnak az Ábrahám nevet adta Isten, vagy Jákob nevét Izraelre változtatta, vagy amikor az angyal megjelent az új szövetségben Zakariásnak, és azt mondta, hogy nevezd a gyermekedet Jánosnak. Ő volt keresztelő János, és a családban mindenki csodálkozott, mindenki úgy gondolta, hogy a Zakariás nevet fogja kapni apja után, és mégis a János nevet kellett adni neki, mert az angyal nevezte őt így. És itt is ezt látjuk. Az angyal megjelent Józsefnek, Lukács evangéliumában azt látjuk, hogy ettől függetlenül korábban megjelent Máriának is, és mindkettőjüknek azt a parancsot adta, hogy Jézus nevet adjanak az újszülött gyermeknek, aki majd születni fog. Fiat szül, mondja az angyal, és nevezd őt Jézusnak. Ezért fontos Jézus nevével és neveivel foglalkozni. Hiszen a karácsonyi történetben végigolvastuk magának a születésnek a történetét, de én úgy gondolom, hogy most ezen a karácsonyi történeten belül is különösképpen figyeljünk arra a három névre, amely ebben az igében szerepel. Mert hogyha ezeket a neveket megértjük, akkor jobban megértjük magát a karácsonyi történetet is. Tehát három névről olvasunk. Az első a Jézus név, ez volt az ő személyneve. A második az Immanuel, ez egy prófétai név volt. És a harmadik pedig Krisztus, az ő méltóság neve. Tehát, hogy jobban megértsük a karácsonyi történetet, és hogy jobban megismerjük az Úr Jézus Krisztus személyét, tanulmányozzuk most az ő neveit. A személy neve tehát Jézus volt. Hadd olvassam még egyszer a 21. verset. Fiat szül és nevezd őt Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét bűneiből. Ez tehát a mi Urunk személy neve. Az ókorban nem volt vezetéknév is, meg keresztnév is, hanem csak egyetlen egy személynév volt. Ehhez sokszor hozzátették még az apai nevet is. Például tudjuk, hogy Nátánáél proféta, vagy apostol, ugyanaz, mint Bertalan, csak János evangéliumában olvasunk Nátánáéről, a többi evangéliumból Bertalanról. De az, hogy Bertalan, az csak annyit jelent magyarul, hogy Talmajnak a fia. Tehát valószínűleg az ő teljes neve ez volt, hogy Nátánáél, bár Talmaj, tehát Nátánáél, Talmajnak a fia, és ezért Bertalan is. Tehát Jézusnak a személy neve Jézus volt, héberül Jésua, amely a Jehósua név rövidített formája. Ennek a jelentése az, hogy Jahve, vagyis Isten, a szabadítás, Jahve az üdvösség, üdvöt hozó, üdvözítő, szabadító, megváltó, megtartó. De az, hogy ő a szabadító, ezt nem gazdasági és nem politikai értelemben kell érteni. Abban az időben várták a messiást a zsidók, de leginkább politikai messiást vártak, aki kiűzi a római uralmat, a római hadsereget, hogy újra önálló, független, szabad ország lehessenek. De Jézus nem ilyen politikai szabadítóként érkezett, nem gazdasági szabadítóként sem, hanem ahogyan az ige mondja, ő szabadítja meg népét bűneiből. És ennek három üzenete is van a számunkra. Az első az, hogy bűnösök vagyunk. Hiszen, hogyha meg kell bennünket szabadítani a bűneinktől, ez azt jelenti, hogy bűnösök vagyunk. Ma ez egyáltalán nem divatos kifejezés. Ma hibáról szoktak beszélni, esetleg tájékozatlanságról, vagy betegségről, például, hogyha az alkoholfüggésről vagy drogfüggésről beszélnek, akkor gyakran azt mondják, hogy ez betegség, pedig nem betegség, hanem bűn. Sőt, manapság van olyan is, amit régen bűnnek tartottak, később betegségnek tartottak, ma pedig már követendő példának, ugye a homoszexualitást. Ugye a Biblia mindig néven nevezi a bűnt, a Biblia mindig bűnnek nevezi a bűnt. Miután meg kell szabadítani bennünket bűneinkből, ezért mi bűnösök vagyunk. Még akkor is, hogyha nem érezzük magunkat annak. Olyan sokszor van, amikor valaki beteg már, de még nem érzi magát betegnek. Így mi is éljük az életünket, és úgy gondoljuk, hogy minden rendben van. Azok a problémák, amelyek körülvesznek bennünket, azoknak az okozói nem mi vagyunk, legalábbis így gondoljuk. Pedig a közmondás is azt mondja, hogy kettőn áll a vásár. Ezért szabadításra van szükségünk. Nincs más út a bűnök leküzdésére, nem a tanítás, vagy nem a gyógyítás a bűnök leküzdésének a módja, hanem a szabadítás. Ezért is volt téves Németh Lászlónak az a gondolata, amelyet már a II. Világháború előtti időben megfogalmazott, hogy tanítani kell a népet, és hogyha a nép megérti, hogy mi a jó és mi a rossz, akkor nyilván a jót fogja választani. Aztán a halála előtti legutolsó időben maga Németh László is megtért, megismerte az Úr Jézusban felkínált szabadítást, és akkor már megértette, hogy ez a gondolata, ez naivitás volt. Mert nem tanítással és nem gyógyítással lehet a bűnöktől megszabadulni, hanem szabadítás által. Ez a szabadítás pedig egyedül Istentől jöhet, mert a szabadító Jézus. Ezért nincs karácsony nagypéntek nélkül, és amikor a karácsony ünnepének a meghittsége és fénye beragyogja az életünket, beragyogja ezt a néhány napot, amikor a lelki szemeink előtt megjelennek a pásztorok, a napkeleti bölcsek, az angyalok, a jászolban fekvő kisgyermek, persze ez sem egészen ilyen volt, mint ahogy a romantikus képeken látható, de mindez nem érthető nagypéntek a kereszt brutális valósága nélkül. Érthetetlen lenne a karácsony. Ezért is adtam ezt a címet a mai igehirdetésnek, ahogy utaltam is rá, a 7. hallelujában, a jászolban ki az ott, kit imádnak pásztorok, ő az Úr csodák csodája, ő az Úr a menny királya, térdre hullva hódolunk, néked, ó Krisztus Urunk. Nem olvasom újra és újra a refrént, csak a többi versszakot. Kis hajlékban ki az ott, szolgaként ki fáradott, Gecsemánéban amott, éjjel ki fohászkodott. A Golgotán vaj ki az ott, bűnünkért kiáldozott, vaj ki az ki sírból ott harmadnap föltámadott. Ő az Úr, csodák csodája, ő az Úr a menny királya, térdre hullva hódolunk néked, ó Krisztus Urunk. Azért jutott az eszembe ez a halleluja, mert ez is végigveszi Jézus egész élet történetét, és összekapcsolja a karácsonyt Jézus szolgálatával, Gecsemánébeli szenvedésével, a Golgotával és a föltámadással. Mert a karácsony nagypéntek és húsvét vasárnap nélkül érthetetlen. Nincs más út a bűnöktől való szabadulásra, mint Jézus Krisztus megváltó kereszthalála. Ez mutatja, hogy az ember milyen katasztrofális helyzetben van. Nem igyekezett, nem gyakorlatok elvégzése, nem böjt, nem jótékonykodás, és nem imádkozás szükséges a bűnökből való szabadulásra, hanem arra, hogy Jézus Krisztus kereszthalála és feltámadása által megszabadítson bennünket ebből az állapotból. Jézus tehát az ő személy neve, de van egy prófétai neve is, amely ebben a felolvasott ige szakaszban található, ez az Immánuel. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által, aki így szólt, íme a szűz fogam méhében és fiat szül, és annak nevét Immánuelnek nevezik, amely azt jelenti, velünk az Isten. Meg is magyarázza tehát, ugyanúgy, ahogyan Jézus nevét megmagyarázza az ige, ezt is megmagyarázza velünk az Isten. Valóban immánú, az azt jelenti, hogy velünk, és él, pedig azt jelenti, hogy Isten. Immánuél, velünk az Isten. És mit jelent ez? Egyrészt jelenti azt, hogy velünk volt. Velünk volt az Édenkertben, amikor Ádám és Éva teljes, tökéletes, szeretett közösségben élt Istennel. Amikor Isten szólt hozzájuk, ők meghallották, válaszoltak, beszélgettek egymással, vagy ahogyan az igében olvassuk Mózes első könyvében, amikor Isten járt-kelt a kertben, szellős alkonyatban. Tehát olyan tapasztalható volt Isten jelenléte, mint ahogyan itt most a testvérekkel egyen-egyenként tudnánk beszélgetni. Úgy tapasztalták meg Ádám és Éva Isten jelenlétét, velük volt az Isten. És éppen ezt a jelenlétet, ezt a kapcsolatot veszítették el. Ez volt a legnagyobb baj, hogy ennek mondtak nemet, ez a bűneset története, amikor elmentek Istentől, amikor ott hagyták Istent, amikor azt mondták, hogy mi nélküled is boldogulunk, amikor ők már nem akarták többet azt, hogy Isten velük legyen. Ezért is rejtőztek el. Ugye egyrészt magukra aggatták a fügefa leveleket, de még azért ettől függetlenül is a kertnek a fái között elrejtőztek, mert nem akarták, hogy Isten velük legyen. Aztán velünk lesz Isten az örökké valóságban, amikor megint ugyanúgy fogjuk szemtől szembe látni, hallani őt, vele beszélgetni, neki örülni, mint ahogyan Ádám és Éva látta és hallotta Istent. A Jelenések könyvében és más prófétai könyvekben is csodálatosan le van írva, hogy milyen lesz az az örök és boldog közösség, amely minden hívőé lesz, akik majd az örökké valóságban Isten jelenlétének örülhetnek, mert velünk az Isten, és mi ő vele. De nem csak velünk volt, és nem csak velünk lesz Isten, hanem velünk van Isten jelen időben. Bár maga a név nem tartalmaz igeidőt, tehát az, hogy Immanuel, az azt jelenti, hogy velünk az Isten, de beszélhetünk erről, hogy velünk volt, velünk lesz, és velünk van. Ezért jött el Jézus, hogy velünk legyen, hogy Isten az emberrel legyen. Sokszor elmondtam már, hogy az igazi szeretet az nem csupán egy érzés, hanem az közösségvállalás. Ha szeretek valakit, akkor közösséget vállalok vele. Így vállalt velünk közösséget Isten Jézusban, mert szeret bennünket. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Ez a szeretetnek a legnagyobb kifejeződése, hogy vállalta Jézus az emberi sorsot a maga nyomorúságában, hogy ott hagyta mennyei dicsőségét, és emberré lett. És 33 évet emberként töltött el itt a földön. Persze ő Isten is maradt az alatt az idő alatt is, de elrejtette az ő istenségét. Istenségét elrejtette, midőn testünket felvette, mondja egy énekünk. Velünk van Isten Jézusban. Mondhatjuk azt, hogy ez régen volt. Ez 2000 évvel ezelőtt történt. Az akkori emberek elmondhatták azt, hogy velünk van Isten, mert Jézus Krisztusban megjelent a számunkra, de most 2010-ben is velünk lehet az Isten, mert megtérés újjászületés által Jézus Krisztust a szívünkbe fogadhatjuk. És akkor olyan szorosan, olyan közel van hozzánk, hogy valóban velünk van az Isten, a szívünkben van az Isten. Amikor átéljük a bűnbánatnak, a bűnbocsánatnak, az örök életnek az erőit, amikor Isten kegyelmes munkája nyomán a Szentlélek a szívünkbe költözik, és így lesz velünk Jézus Krisztus, így lesz velünk az Isten Immanuel. És még egy harmadik neve is szerepel ebben az ige szakaszban, Jézus méltóság neve a Krisztus név. Bár ezt nem magyarázza, ez tulajdonképpen csak a 18. versben csak ennyit említ, hogy Jézus Krisztus születése így történt, itt már állandósult név kapcsolatként szerepel az igében, mi is általában Jézus Krisztusnak nevezzük őt, de ne felejtsük el, hogy ez nem úgy működik, mint vezetéknév és keresztnév, hanem Jézus a személy neve, és a Krisztus pedig méltóság neve. Jézus méltóság neve volt Krisztus, és ez héberül messiás, vagy magyarul felkentett jelent. Tudjuk, hogy az Ószövetség idején a prófétákat, papokat és királyokat kenték fel, így állították őket szolgálatba. Az olajjal történő felkenés a Szentlélek erejének munkálkodásának a jelképe volt, így Jézus Krisztus felkenetése is, az, hogy Jézus a Krisztus, az ő Krisztus mi volt, azt jelenti, hogy önmagában tökéletes módon egyesítette ezekre az ószövetségi szolgálatokat. Ez tehát a méltóság neve, hogy tudnélik, ő a proféták között a legnagyobb, a fő proféta, aki Isten akaratáról beszél, aki elmondja Isten tökéletes és szent akaratát a számunkra, és még ezen belül is prófétaként a jövő időbe előre mutatott. Csak az a különbség, hogy míg az ószövetségi proféták hirdették Isten szavát, addig Jézus maga Isten szava, ő az ige, aki testé lett. Hát, hogyha ő az Isten szava, aki testé lett, hallgassunk is rá, amit ő tanít a megtérés útjáról, az örök életről, a szabadságról, a tisztaságról, vagy amit tanít az erkölcsi törvényekről, azokat hallgassuk is meg, hogy lehessünk engedelmes gyermekei. Ő nem csak próféta viszont, hanem főpap is. Az Ószövetségben a próféták mutatták be az Úrnak rendelt állat áldozatokat a bűnök bocsánatára. Jézus is, mint Krisztus, mint felkent főpap, bemutatta az utolsó, a legfőbb és az egyetlen tökéletes áldozatot, saját magát engesztelésül a bűnök bocsánatára. Igen, mert ez a különbség, hogy míg az ószövetségi papok állatokat mutattak be Istennek, de a zsidókhoz írott levél elmondja, hogy bakok és bikák vére nem szerez engesztelést. Az Istennek kedves volt, mert az ő rendelése volt az ószövetség idején, de ezek csak előkép gyanánt mutattak előre Jézus Krisztus kereszt áldozatára, mert ő az igazi és a tökéletes áldozat, aki a mi bűneinkért adatott, hogy megbékéltessen bennünket Istennel. Ő nem csak áldozó volt, tehát nem csak ilyen értelemben főpap, hanem maga volt az áldozat is. Fogadjuk hát el ezt a szolgálatát, ezt az áldozatot. És végül ő király is, az, hogy ő a Krisztus, ez ezt is jelenti, de nem földi király volt, mint ahogy Pilátus előtt is megvallotta, hogy az én országom nem e világból való. Viszont igaz az is, amit minden kereszteléskor elmondunk, nékem adatott minden hatalom menjen és földön. Ő a mindenség királya. Vajon engedelmeskedünk-e neki? Vajon szolgálunk-e neki? Vajon az ő országának az állampolgárai vagyunk-e? Az ő követségében járunk-e ezen a földön? Mindezek a kérdések felmerülnek, hogyha az ő királyságáról gondolkozunk. Ő tehát, mint felkent, próféta, főpap és király. Ez az ő méltóság neve. Jézus tehát Jézus, mert ő szabadítja meg a népét a bűneiből. Ő Immanuel, mert benne velünk az Isten, és ő Krisztus, mert főproféta, főpap és király. Hogyha tehát föltesszük azt a kérdést, amit a halleluja föltesz, a jászolban ki az ott, kit imádnak pásztorok, akkor válaszoljunk úgy mi is, mint ahogyan a hallelujában olvassuk, vagy énekeljük, amikor énekeljük. Ő az Úr, csodák csodája, ő az Úr, a menny királya, térdre hullva hódulunk néked, ó Krisztus Urunk. Mi is térdre hullva hódoljunk előtte. Amen. Az igére válaszként énekeljük a 323. dicséret 6. versét, szűj újjá értünk, ma született Jézusunk. Urunk, hadd áldjunk és magasszaljunk, hadd hódoljunk térdre hullva előtted, mert te vagy a csodák csodája, te vagy a menny királya, olyan jó, hogy hozzád tartozhatunk újjászületés, megtérés által, hogy nem csak te vagy velünk, hanem mi is veled lehetünk, hogy Immánuél, velünk az Isten, hogy te szabadítottál meg bennünket bűneinkből, kereszthalálod által. És Urunk, köszönjük, hogy a te hármas tisztséged, a prófétaság, a főpapság és a királyság is arról beszél, hogy mit tettél, mit vállaltál értünk. Urunk, ennek földi kezdete volt karácsony, az az első karácsony, add, hogy ennek az öröme járhassa át szívünket, lelkünket. És add, hogy így térdre hullva hódolhassunk előtted egyénileg is, közösségileg, mint gyülekezet. És kérünk, Urunk, hogy minél többen lehessenek ebben a hazában, akik térdre hullva előtted hódolnak, és nem a bálványok előtt. Kérünk, Urunk, a te népedért szerte ebben a világban. Kérünk azokért a gyülekezetekért, ahol a te nevedet hívják segítségül, szerte az egész földön. És várjuk, Urunk, azt az időt, amikor majd a mennyei Isten tiszteletben szemtől szemben láthatunk téged, hallhatjuk a te szavadat, és immár nem lesz többé gyász és jajkiáltás és fájdalom, hiszen minden újjá lett, mert te mindent újjá teremtettél. Urunk, volt egyszer egy olyan idő, amikor nyilvánvalóan velünk voltál még a bűneset előtt. Van a mostani idő, amikor hitáltal lehetsz velünk, és lesz majd az eljövendő, amelyet várunk, hogy szemtől szemben, színről színre láthassunk téged. Jöjj el, Urunk Jézus, hamar! És kérünk, Urunk, hogy hallgass meg most a mi csöndben, magunkban elmondott imádságainkat is. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.